népzenekedvenőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.
Csillag, csillag, de szép hajnali csillag. Azt gondoltam, soha föl sem írjad. Föl kell kalni sok szegény legénynek, éj katonának kell menni szegénynek. Föl kell kalni sok szegény legénynek, éj katonának menni szegénynek. Bíró, bíró, de nagy lész pedig bíró. Vigye ki a két szemedet holló. Mit írtad be nevem katonának? Még a lányok sem sajnálnak. Mit írtad be nevem katonának? Éj, mikor még a lányok sem sajnálnak.
Ezzel a szép moldvai dallal a magyar népdal stílusokat ismertető sorozatunk befejező adásához érkeztünk. Az eddigiek során többé-kevésbé történeti időrendben haladva ismerkedtünk a szájhagyományban fennmaradt gazdag zenei örökséggel, ezért logikus, hogy a legújabb korszak hagyatéka az úgynevezett új stílusú népdalok tömbje maradt a sor végére. Ezek a dalok, melyek szinte még napjainkban is körülvettek bennünket, elárasztották az egész nyelvterületet, sőt még annak határain is túlcsordulva a szomszéd népek hagyományára is nagy hatást gyakoroltak. Ez a stílus szinte akkor keletkezett, amikor a népdalgyűjtés klasszikusai belekezdtek nagyszabású felderítő munkájukba. Ez szinte hihetetlennek is tűnt, hiszen a népdalgyűjtési mozgalom alapgesztusa alapvetően a régiség iránti romantikus érdeklődés volt. Ezért alig volt elképzelhető, hogy ami népdal, az valami egészen új jelenség legyen. Ők a régi évszázados dalokat keresték, és meg is találták, de már jószerivel csak az idősebb nemzedék körében. Viszont azt tapasztalták, hogy az őket körülvevő falusi élet fiataljainak használatából a régi stílusok drámai módon eltűntek, és egy mindent elborító új divat látszólag végleg kisöpörte azokat az élő hagyományból. A századforduló gyűjtői ezt a konfliktust tehát nemzedéki problémaként élték meg. Bartók a magyar népdalról szóló első komoly összegzésében ezt írta 1924-ben. Az új stílussal elsősorban, jobban mondva szinte kizárólag, a fiatalabb nemzedék él, amely a régi stílus dallamaitól lassanként teljesen elidegenedett. A zenei érzésnek ez az átalakulása, mely legjobban az utolsó évtizedekben volt észlelhető, szinte forradalminak mondható, melynek a régi dallamok idővel teljesen áldozatul fognak esni. Eddig az idézet. Hogy ez az új stílus milyen idős lehet, nem volt egészen világos. Az viszont nagyon is egyértelmű, hogy ez a homogén új divatos zene teljesen eltakarja az áhított régit, és állandóan belütköztek a gyűjtés közben. Valahogy úgy voltak vele, mint az ásató római régész, akit a számára érdektelen középkori rétegek akadályoznak abban, hogy az őt izgató leletekhez hozzájusson. Bartók 1934-ben már kísérletet tesz, hogy behatárolja a stílus keletkezésének idejét. Az új dallamok, a B-osztály, már 20-25 évvel ezelőtt is elsősorban a fiatalság dalai voltak, valószínű, hogy 10-12 évtizednél nem régebbiek. Majd ugyanekkor ezt írja a jelenség kirobbanó tömegsikeréről, hogy valósággal forradalmi módon is hirtelenséggel alakult ki a magyar falu új zenéje, visszaszorítva, sőt, hova tovább teljesen kiszorítva elsősorban a régi pentaton dallamanyagot, aztán pedig egyáltalán minden addigi anyagot, a magyar falunak ez a zenei forradalma nem állt meg a magyar nyelvhatáron, hanem átcsapott rajta, és idegen nyelvterületen ugyanolyan hirtelenséggel nagyjából ugyanolyan jelenségeket idézett elő.
Kéna lakára, majd igazága. Szága, sana, vele, rajta, vaka, falu,
Kodály Zoltán Bartókhoz hasonlóan szintén nemzedéki kérdésként látja a különféle korosztályú dal ismeretét. 1910 táján, írja Kodály, elég éles különbség mutatkozott a három fő életkor dalkészlete közt. Az akkori ifjúság legkedveltebb dalait a középkorúak és öregek nem csak nem énekelték, de jórészt nem is ismerték. Még kevésbé ismerte az ifjúság a középkorúak és öregek dalait, mert hiszen azok ritkán vagy sohasem szoktak dalolni. A Magyarság a zenében című cikkben a stílus forrásaira és a harmadik nemzedék fontos hagyományozó ugyanakkor hagyomány alakító szerepére mutat rá. 1910 táján a középkorúak sok helyet nem tudtak egyebet Blaha Lujza műsoránál. A régi hagyomány félretolta náluk az új divat. Az öregek, a 70 év körüliek alig tudtak belőle valamit, ők a régi őrizték, s átadtak belőle a harmadik nemzedéknek, amennyit az még át tudott venni. Szüleitől is átvett valamit, s a kettő frigyéből született az új hang, amely máig betölti az országot. Eddig az idézet. Nagyon érdekes a Magyar Népzene című könyvben írt gondolat is, mely nem csak rekonstruálja, de szinte meg is ideologizálja az új stílus létrejöttét. Ha átvett is egyes dallamokat a nép a műdalszerzőktől, és azokat variálva jutott is néhány alakulatra, egészen a maga régi hagyománya alapján áll, azt fejleszti tovább. Az átvevő után következő 1890 után született nemzedék, mintha csak megunta volna a sok műdalt, amit apáitól egy emberöltön át hallott, határozott stílusfordulatot képvisel. A lankadó életkedv, az örökös céltalan busulás, halálvágy elleni reakció az új népdal. Vargyas Lajos szerint ezekből a nyilatkozatokból világos, hogy az 1905-1906-ban meginduló gyűjtés idején az öregek még nem ismerték az akkori fiatalság közt már kizárólagos új stílust. Mindketten kimondottan nemzedékváltásról, forradalmi hirtelenséggel kialakuló új stílusról beszélnek. Amit ehhez Bartók 1934-ben hozzáfűz, hogy az új dalok valószínűleg 10-12 évtizednél nem régebbiek, azt az ő óvatos természete magyarázza, hogy a legtágabb határt vonja meg, amelyen már biztosan nem kell túlmenni. Erre nézve ugyanis semmi más kritériuma nem lehetett, mint a tapasztalt nemzedékváltás. Az új stílus kialakulásának kérdése már régóta foglalkoztatja a kutató fantáziáját. Kodály, zenetörténeti tájékozottsága révén az új stílus egyes elemének elszórt előfordulásaira már korán felhívta a figyelmet. Ő ugyanis a régi nyugati műzenében megtalálta a felső kvintválasz, a visszatérő forma, AABA, sőt a vágáns kolomeika ritmusnak is bizonyos előzményeit. Igaz, hogy ezek egymástól függetlenül más és más dallamokban jelentek meg, de Szabolcsi Bence például 1954-ben ezeknek az elemeknek már a 16. század közepétől észlelhető előfordulásaiban az új stílus jelentkezését látta. Erre épült elmélete, mely a 18. század fordulójára teszi a stílus végleges kialakulását. Történetileg a török kiűzése utáni nagy népmozgással, a kurusz mozgalmakkal és a 18. századi lázongásokkal magyarázza a jelenséget. Ez a vélemény persze ellentétben áll Bartók és Kodály tapasztalatával, vitatkozik Vargyas Lajos. A forradalmi mozgások nem indukálnak stílus kifejlődést, mint ahogy ilyesmi sem a 16. század elején, a nagy vándorlások, pusztásodás és mezővárosba tódulás, sem az erdélyi budai nagyantalféle mozgalom, sem a Dózsa parasztháború sokkal nagyobb méretű népmozgásai esetében sem történt. Mert új stílus csak átalakuló társadalmi szerkezet hoz létre, nem forrongó, elégedetlen, de lényegében azonos társadalom. A magyar parasztság feudális társadalmát és kultúráját csak a 19. századi átalakuló termelés, fellendülés, polgárosodás, ezt hirtelenül meggyorsító jobbágyfelszabadítás alakította át olyan mértékben, hogy valóban új kultúrát is teremtett magának új társadalmi igényei kifejezésére. Kodály pontosan megérezte ezt, amikor így fogalmazta meg az új stíluson népdal lelki tartalmát a pusztuló gentri sírva vigadó nótáival szemben. A falu, Kossuth népe, telefeszítő erőkkel s annyi csalódás után is örökké remélő optimizmussal dalaiban ennek ad hangot. Ez is világosan a 19. század második felére mutat, egyszer s mint igazabb történeti hátteret is ad. Az új stílus életerejét, esztétikai értékét viszont nem lehetett kétségbe vonni. Ezért Bartók a magyar népdalok rendezése során három nagy csoportot állított fel, az A és B betűvel jelölt régi és új stílusú dalok tömbjét, valamint a C-nek nevezett vegyes osztályt, amelybe az előbbi kettőből kimaradt anyagok kerültek, tehát pusztán negatív tulajdonságaik alapján verődtek össze, hogy Bartók szavait idézzük. Érdekes módon a korlátlan számban élő formában rendelkezésre álló új stílusú népdalokkal való foglalkozás napjainkig háttérbe szorult, és ennek több nyomós oka is van. Egyrészt épp az, hogy túl sok van belőle. Az embernek a svéd gyerekvers jut eszébe, bélyeget gyűjtöttem, apa hozott haza egy kilót, azóta nem gyűjtök bélyeget. A Zenetudományi Intézet 140-es szobájában, ahol a nagy típusrend szekrénysora található, szemre körülbelül a teljes anyag egyharmadát foglalja el csak az új stílus. Másrészt túl homogén anyag. Sokkal unalmasabbnak tűnik a vele való foglalkozás, mint a jóval kevesebb adattal dokumentált, de változatos régi anyag. A zenetudományi szak végzőseit ritmikusan megkínálták a feladattal. Messina Beáta kezdte a sort. Ő el is végezte az anyag áttekintését, rendszerezését, de lássuk be, azért ez egy kicsit nagyobb feladat annál, mintsem, hogy egy szakdolgozat keretében maradjon. Jelenleg Berecki János, a Zenetudományi Intézet munkatársa vállalta magára egyedül ennek a nagy horderejű munkának az elvégzését, amely az anyag rendbetételén túl a stílus történeti rétegének elválasztásával és kialakulás történetének felkutatásával is együtt jár. Bartók Béla, Kodály Zoltán és Vargyas Lajos megkezdett kutatásait folytatva, az ő vizsgálatai derítettek végül fényt az új stílus keletkezés történetére. Mai adásunkban Berecki Jánosnak az 1994-es zenetudományi dolgozatokban megjelent összefoglaló tanulmánya lesz a kalauzunk. Ebből a felvételből is hallhattuk, hogy az erdélyi muzsikusokkal vigyázni kell. A szép régies játékmódjuk teljesen elleplezi, ha új stílusú dallamokat játszanak, hogy más műfajokról ne is beszéljünk. Sok kezdő gyűjtő véli úgy játékuk nyomán, hogy az ősi forrás csobogását hallgatja. De térjünk vissza az új stílussal való ismerkedéshez. Berecki János megemlíti, hogy a dolgok természete szerint további árnyalásra váró stílustön felállításon maga Bartók kezdett finomítani. A Magyar Népdalok Egyetemes Gyűjteményének 1940-ben lezárt rendezésében a régi stílust kétfelé osztotta. Az A1 osztályba kerültek a parlandorúbátó és a változatlan ritmusú dzsusztó dallamok, az A2-be az alkalmazkodó ritmusú dzsusztók. Mert ebben az esetben a ritmus alkalmazkodás annyira az új stílushoz kötődő jelenség, hogyha ez az egyébként nyilvánvalóan régi anyagon belül megjelenik, akkor jónak látszik elkülöníteni. Ezzel a lépésével elindította az addig egységesnek, egy tömnek tartott régi stílus belső rétegződésének feltárását. A B-osztály, az új stílus hasonló vizsgálata, esetleges stílus rétegeinek elválasztása eleddig a magyar népzenetudomány érdeklődési körén kívül maradt. Már az eddigi népdal stílusok tárgyalásánál is láttuk, hogy szinte minden esetben sokféle, néha különböző korokból származtatható stílus elemek együttes és megszilárdult jelenléte alkotja azt a sok csillagból összeálló csillagképet, vagy azt a különféle atomok alkotta molekulát, amelyet egységesen megfogható stílusnak nevezünk. Vargyas Lajos a Magyarság népzenéje című 1981-ben megjelent összefoglaló könyvében az addig legpontosabb leírását adja az új stílusnak. Így fogalmaz. Stíluson mindig több jegy együttes és sűrű előfordulását értjük. Nem szabad a mindennapi gondolkodás szerint egy-két jellemző jeggyel beérnünk, hiszen alig van olyan stílus, amely minden vonásában különböznék minden más stílustól. Inkább bizonyos elemek sajátos csoportosítása jellemző rá. Ő az új stílusnak 9 ilyen jegyét gyűjti csokorba, melyekről azt írja, hogy e tulajdonságok nélkül nem is tekinthetjük új stílusonak a dallamot. Ezek közül egy-egy egészen ritkán hiányzik, de akkor a dal mindig kétes határeset. E 9 jegy közül első a sorszerkezet. Közöttük van a pontozott szöveghez alkalmazkodó ritmus, és közöttük van a kétféle lehetséges sorzáró ritmus sablon. Ha a Vargyas kritériumok által pontosabban körülhatárolt stílust, illetve annak ismert darabjait keresjük a történeti anyagban, 1851 előtt nem találkozunk egyetlen példájával sem. Bartalos István 1871-72-ben gyűjtött, és 1873-1896 közt kiadott kiadványa 706 dallamból áll. Ezeknek csak igen kis hányada, mint egy 30 dallal mondható új stílusúnak. Pedig Bartalus sokféle műfajt felvett a gyűjteményébe. Ezért az ongora kíséretes közeladáson túl némi kritika is érte a klasszikusoktól, de vitathatatlan, hogy a kor legdivatosabb, felszínen úszó hagyomány rétegében mozogva találkozott a nép valódi zenéjével is. Lehet, hogy ezek közül jó néhány nem találkozik jelenlegi ízlésünkkel, de egy biztos, amit bevett a gyűjteményébe, az élt, az adott időben sokan énekelték. Az efféle előítéletek nélküli gyűjtés, amely nem válogat, hanem elfogadja, amit hall, hiteles keresztmetszetét nyújtja a kor leggyakrabban használt dallamainak, amúgy a mintavételnek tekinthető. Ebben az új stílusnak, ha akkor már elterjedt, mindenképpen nagyobb számarányban kellett volna megjelennie. Ha Bartolus csak ennyit talált belőle, az azt jelzi, hogy ebben az időszakban az új stílus kialakulása még csak az előkészületeknél tartott. Vargyas szerint a betyár balladák is arról tanúskodnak, hogy 1880 előtt még nem volt divat az új stílus. Az ismert betyárok működése és halála ugyanis a bírósági aktákból, egykori hírekből pontosan megállapítható. A róluk szóló balladák dallamait is jól ismerjük. Ezek általában a betyár halála után keletkeztek, hiszen legtöbbször éppen haláluk van megénekelve. Ha az új stílus akkor divatban lett volna, bizonyára némelyiküknek új stílusú lett volna a fő dallama. De a tömegével régi stílusú dallamok közt alig-alig találunk egy-egy újat. Mindez közvetve bizonyítja, hogy az új stílus még a múlt század második felében sem volt divatos, csak a századforduló táján és azóta lett azzá, amint a nagy gyűjtők tapasztalata is igazolta. Persze egy stílus is készül, kialakul és fejlődik, írja Vargyas Lajos, és ezzel megpendíti a történeti kialakulás, a stílus fejlődés kérdését is. Ő is szóvá teszi, amit már Bartók is jelzett, hogy van ugyanis egy sereg olyan visszatérő szerkezete miatt új stílusnak tartott dallamunk, amelyekből még hiányzik például az alkalmazkodó ritmus. Ezeket általában úgy értékelték, mint üde színfoltokat az egyhangúság tengerében.
A déli gyár édes testvér, de még a vonat ide nem ér. Majd, ha a vonat ide ér, el kell menni, édes testvér. El kell menni, ó Csabára. Ó Csabáról Szerbiába, ó Csabáról Szerbiába, ott kell lenni a csatába. Ott az ágyuk szépen szólnak, apró fegyverek ropognak, fejem fölött kard megfordul, piros vérem földre csordul. Sátorkarom, ha leverem, köpönyegem rá terítem, köpönyegem a sátorom tele vérrel a vakancsom. Orvos uram, arra kérem, kösse be a sebem nékem, kösse be a sebeimet, mentse meg az életemet. A te sebed nem halálos, leszel te még szabadságos, leszel te még szabadságos, ölelheted a babádat.
Voltam az almai pincébe, vért ittam pirosból elébe, ittam a babám piros vérébe, félek a valvigye kezétől. Voltam az almagyi pincébe, vért ittam pirosból elébe, ittam a babám piros vérébe, félek a valvigye kezétől.
És itt tette fel a továbblendítő kérdés Berecki János. Vajon ezek és a hasonlók csak ugyancsak szorványos, ahogy Bartók írja, felfrissítő színfoltok az új stílus dallamainak nagy tömegében? Nem inkább arról van-e szó, hogy ahogy Bartók 1921-től 1940-ig ketté osztotta az addig egységes A-osztályt A1 és A2 osztályra, azt szerint, hogy nem alkalmazkodó vagy alkalmazkodó ritmusúak, ugyanúgy a B-osztályt is ketté kellett volna osztania, de legalábbis most nekünk ketté kéne osztanunk B1-re és B2-re, nem alkalmazkodókra és alkalmazkodókra. A számarányok vizsgálatokor kiderült, hogy bizonyogosan kijelenthető, hogy népzenénk új stílusa két jellegében egymástól világosan elütő, megfogható stílus jegyeiben egymástól jól elválasztható tömbre oszlik, a korai és a kifejlett új stílus tömbjeire. A kettőt összeköti a közös sorszerkezet, ami azzal együtt jár, a közös kadencia képletek. De míg az egyik tömböt azok a dallamtípusok alkotják, melyek az ismert és kötelező sorszerkezet sablonokon túl az új stílus minden egyéb stílus jegyét is hordozzák, addig a másikat azok, amelyek változatlan, nem alkalmazkodó ritmusokkal és szabadon alakítható záró ütemeikkel emezektől élesen eltérnek. A korai új stílus dallamai tehát sorszerkezetükre nézve új stílusúak, ritmikájukban, melodikájukban azonban nem. Az új stílus kialakulásának és fejlődés történetének kutatója nincs olyan nehéz helyzetben, mint a régi stílusok kutatója. Hiszen az új stílus jóformán a szemünk előtt alakult, bontakozott és virágzott ki. Jól datálható forrásokkal nyomon kísérhető az egész útja. És akármennyi fogyatékossága is van a múlt századi forrásoknak, e kérdéseinkre elégséges választ tudunk belőlük kiolvasni. És Berezki János gondosan meg is vizsgálta ezeket a darabokat. A visszatérő szerkezet történeti előzményeinek számbavételekor mindenek előtt azt tisztázta, hogy Kodály híressé vált példája Kovács Ferenc 1777-es kéziratából a Prussziának királya mértán haragszik, csak esetleges egyezésnek tekinthető, az új stílus sorszerkezetével és ennek kialakulásával genetikai összefüggésben nem hozható. Utána ugyanis forrásainkban közel 60 évig nem mutatható ki pontos A-A5-BA szerkezet. Ilyen képlet csak 1833-tól jelenik meg először szorványosan, majd egyre sűrűbben a forrásokban. Ezek még műdalok. 1850-ig bezárólag összesen 10 ilyen szerkezetű dalt lehet összeszámlálni a korabeli népszímű partitúrákban és kéziratos gyűjteményekben. Felkapottságukat, kedveltségüket tanúsítja, hogy legtöbbjük nem is csak egy helyen fordul elő. 1852-ben jelenik meg az első egyértelműen új stílusú, pontos visszatérés felmutató népdal, Mátrai Gábor Magyar Népdalok Egyetemes Gyűjteménye című sorozatának első füzetében. Kisütött a nap a cserén, busul a cserháti legény, meg akarna házasodni, hely, de nincs a lányt hova vinni. Mivel Mátrai a gyűjtés évszámát és helyét is gondosan följegyezte füzeteiben a dalok mellett, ez jelen esetben 1851, így ezt a darabot Berezki az új stílus első datálható fölbukkanásának tartja. Az ezt követő gyűjteményekben növekvő sebességgel szaporodnak a visszatérő formaszerkezet dallamai. Bartalos István első 1861-es kiadványában a 101-ből már 9 az új stílusú dallam, igaz, hogy többnyire az addigi népies műdal repertoár ismétlése. De ebből a 9-ből még egyben sincs kifejlett új stílusú. Egy példa. Juhász legény, szegény juhász legény, tele pénzzel itt te kövér erszény, megveszem a szegénységet tőled, ráadásul add a szeretődet. 1865-ben jelent meg Színi Károly 200 darabból álló, több tekintetben igen modern szemléletű gyűjteménye, a magyar népdalai és dallamai. A 200-ból mintegy 20 tekinthető új stílusonak. Mind a 20 a korai új stílust képviseli. Bartolos István a Magyar Népdalok 7 kötetében összesen 700 dallamot közöl. Ebből közel 70 az új stílusú. Túlnyomó többségükben még mindig a korai réteghez tartozók, de nála már megjelennek a pontozott ritmusú, négynegyedes, tipikus új stílusú dalok, és bennük a jól ismert zárlatsablonok is. Az 1873-as első kötetben még csak egy, de az 1894-96-ban megjelent utolsó 4 kötetben 15 is. Íme a legelső, az új stílus minden kritériumának megfelelő dal 1873-ból a sorozat első kötetéből. Megizentem a rózsámnak csütörtökön estére, hogy ne vessen kendermagot virágos kis kertébe, mert a madár kieszi, vagy az árvíz elviszi. Lám megmondtam, senki hasznát nem veszi. Múlt századi forrásaink tükrében azt láthatjuk tehát, hogy népies műdalaink között az 1830-as évektől, népzenénkben az 1850-es évek legelejétől egy új dallamszerkezet honosult meg, vagy fejlődött ki, a ma új stílusú, visszatérő szerkezetek nevezett strófaképlet. Ez a szerkezet divattá vált, az 1860-as és 70-es években végig söpört az országon, új dalok sokasága keletkezett benne. Ezek voltak a múlt századi gyűjtemények bizonyítékai. De érdemes megnézni, hogy milyen dallamokat hordoznak a meghatározható időponthoz vagy időszakhoz kapcsolódóan keletkezett népdalok. Az 1848-49-es szabadságharc hiteles zenei anyagában semmi sincs, ami az új stílushoz tartoznék. Más a helyzet viszont a garibaldi nótákkal. Ezek kivétel nélkül mind korai új stílusú vagy ahhoz nagyon közel álló dallamokkal terjedtek el. Keletkezésük ideje ugyanakkor nagyon könnyen és pontosan megállapítható, az 1860-as évek első fele. Ahogy Szegfű Gyula is írja az 1861 és 65 közötti provizorikus időszakról, az ország visszhangzott Garibaldi, Tür és Kossuth nevétől, sokan hitték, hogy az olaszok fegyverrel segítik meg a magyart.
Garibaldi csárdás kis kalapja, nemzeti pántlika lobog rajta. Garibaldi csak azt kiabálja, hol lesz neki Budán palotája. Garibaldi csak azt kiabálja, hol lesz neki Budán palotája.
Megkészült már nyék alatt a vasút, meggyőtt rajta a galabárdi Kossuth, meghozta a nemzeti lobogót, megállj német, szűk lesz a bugyogód. A kis nyéki előhölgy aljába, mén a babám kékítős gatyába, csárdás kalap vagyon a fejébe, meghasad a szívem örömébe.
Láthatjuk tehát, hogy 1848-49-től az 1860-as évek elejéig az új dallam szerkezet áttört. A kifejlett új stílusnak viszont még nyoma sincs. De nincs még az 1870-es évek végén sem. Igaz, hogy Bartalusnál már 1873-ban fölbukkan, de csak fölbukkan, még nem terjedt el, még nem kerekedett fölül. Az 1878-as boszniai hadjárat katonanótái még mindig nem ismerik. Pedig ha 1878-ban már elterjedőben lett volna, a katonanóták kétségkívül fölkapták volna. Ezzel szemben a boszniai hadjáratnak bizonyíthatóan két slágere volt. Az egyik két szöveggel is ismert, Lágerkarom le van verve, vagy A nagy ágyuk szépen szólnak, kezdetű. A korai új stílusnak tipikus és egyben egyik legszebb példánya. Egyik változat a Kodály gyűjtéséből így hangzik. Ismét eljött az az óra, el kell menni a csatába. Sok anya szeme könnyezik, hogy a fia vérben fekszik. A másik sláger az azóta is népszerű Megy a gőzös kanizsára volt, frissen aktualizált szövegmódosítással. Maga a dal, eredeti és a dallamhoz oly szorosan hozzánőtt szövegének tanúsága szerint vitathatatlanul jól behatárolható időben keletkezett és terjedt el az 1860-as években. A császár és királyi szabadalmazott déli vaspálya társaság építésében ugyanis 1861-ben készült el és nyílt meg a Budapest Nagykanizsa vasútvonal. A következő évtizedben aztán az okkupációkor ezen a vonalon lehetett az ország belseje felől Nyugat-Boszniát a legjobban megközelíteni, és ezen a pályán utazva, vitetve alkalmazták, igazították katonáink magukra, illetve a maguk helyzetére a friss sütetű, közkedvelt nótát. Limbai 1881-ben már így közli szövegének kétféle változatát, a ma általánosan ismertől csupán két hangban eltérő dallam alatt. Megy a gőzös kanizsára, azon viszik az én rózsám Boszniába. Elől megy a masinista, ki a gőzöst Boszniába igazítja. Vagyis a szövegükkel történelmi időpontokhoz kapcsolódó dalaink is arról tanúskodnak, hogy az 1860-as és 1870-es években, sőt, az 1880-as évek elején is egyelőre még mindig a korai új stílus dívik a maga két-háromnegyedes ütemeivel, nyolcadoló mozgásával, alacsony vagy közepes szótagszámával, kis ambitusával. Még tehát 1884-ben is ez a legmodernebb stílus, ez a fiatalság stílusa. Nem kellett azonban az első világháborúig várni, hogy ezt felváltsa, sőt, elsöpörje valami egészen új. Valami, amit már joggal nevezünk új stílusnak. mert amikor ez az új szerkezet és egy még újabb jelenség, nevezetesen a negyedes mozgásúvá szélesedett ritmika egymással talált és összefort, akkor jött létre a kifejlett új stílus. Ez már csak ugyan előtt népzenénk addigi anyagától, jellegzetes szerkezetével és jellegzetes ritmikájával, melodikájával. Vikár Béla 1896-tól 1910-ig gyűjtött, újabb mintavételnek tekinthető anyagában viszont már ott találjuk a fiatalságtól fölvett igazi, máig jól ismert új dallamokat. Aztán Kodálynak és Bartóknak 1905-1906 körül kezdett gyűjtése is ontják már a tipikus, kifejlett új stílusú dalokat a vargyasi ismérvek hiánytalan teljességével. Egy jellemző példa Vikár 1899-es gyűjtéséből. ...1884 és 1899 között tehát valóságos forradalmi változások történtek a magyar népzenében. A kétnegyedes, nyolcadoló mozgású dallamvilág négynegyedes, negyedölő mozgásúvá szélesedett, és a negyedes mozgásból a magyar nyelv belső törvényei szerint kialakult az alkalmazkodó, pontozott ritmus. Kiegecesedtek, sőt kötelezővé váltak a zárósablonok. Ugrásszerűen megnőttek a szótagszámok. Kitágultak az egyes sorok ambitusai. Ma már teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy a kifejlett, a most már minden jellegzetes jegyét magán hordozó új stílus az 1870-es évekbeli szorványos fölföltűnés után az 1880-as évek második felében és az 1890-es években forrta ki magát és terjedt el robbanásszerű erővel.
Jó!
Beteg vagyok, még rúgott egy pálylom. Nem vagyok élő, rá termett fickó. Szerelemre szűrt az anya, mégis most soha lett hozzám, nem gyógyít még csak a régi róza. Szerelemre szűrt az anya, tisztának a túlsajodára. Színatkat valószé bárna kisna, de szeretnék a tárményi megölelni, mert csapolni pályáiköt magam kibírhen. De szeretnék altár menni, megölelni, mert csapolni pályáiköt magam kibírhen.
A rohamos elterjedés egészen példátlan mértékű volt. Nyilvánvaló, hogy a közös hadseregben való szolgálat jelentősen rásegített erre, de azért elgondolkodtató, hogy a Kárpát-medencén kívül is azonnal megjelenik az új divat Moldvában és Bukovinában is. Hallgassunk meg egy bukovinai dalt, amelyet hosszas rábeszélés után a Bukovinából áttelepült Szentes Lajosné énekelt el 1977-ben. A felvételen hallhatjuk, milyen szakszerűen noszogatja éneklésre a szomszéd asszonyát házigazdánk, a Moldvából áttelepült Gyurka Rafaelné, csak hogy a kedvünkben járjon. Ardai Ildikóval, Sebestyén Mártával és Szomjas Györgyel jártunk ott. Ezt követően hallgassunk meg két szép erdélyi dalt is, melyek új stílusok ellenére a táncház mozgalom slágerei lettek.
Ez az asszonkot még szép énekelt, egy acskit elénekelt. Nem, egy acskit énekelj be, már múltkor nekem énekelj. Az székely,
olyan bánatos vagyok.
Ne törődj a bánat,
ha most ment fel a rendőrség a felmérés.
Ne törődj azonnal.
Elviszik a gyereket.
Na. Mondjad azt a,
síró.
Azt a szegényeset akkor. Azt, amit énekeltél. Tudod ma. Szépecskén menjeltek ki. Na, azt a... Hogy a... Üres, hogy is mondtad?
Ajket, Rózsi.
Azt a... Erős szép ének az.
Na, hát ha eszembe jut az...
Szegény voltam.
Szegény vagyok, szegénynek születtem.
Hát ez nem ide valós ének az. Biztos. Egy olyan, amelyik nem ide valós. Na, Rózsi. Csak kezded el, mert a szája a tanárról, ő megmondja, hogy... Na, utalkodj! Na, kezded el, na, ezt látod.
Éj, ha én nem ide való születés vagyok én, sem messzi földről vándoroltam ide én. Így jár, aki messzi földről ide vándorol. Ej, ha én nincs babája, ki vállára buruljon. S ej, ha én szépen szól a nagy kozári nagy hark, se húzza azt ott három fehér vad galamb, három fehér vad galamnak hat szárnya. Ej, ha én nem kell nékem senki megunt babája.
Szivárasztam, elégettem a számot. Ó, de ez a más öleli a babámot. Más az ölébe. Más leginek a csingat a szemébe. S egyik árokból a másikba este. Szeret. Bánatimban enyém nem lehet.
Felmerül a kérdés, milyen befolyásra, minek a hatására történt ez a generális átalakulás? Nem kétséges, hogy az augmentációs folyamat legfőbb kiváltó oka, motorja, keresztülvivője az új tánc, a kétlépéses lassú csárdás kialakulása és elterjedése volt. A kétlépéses jelzőre azért van szükség, mert a csárdásnak nevezett és már a reformkorban kialakult tánc voltak éppen kétnegyedes, gyors, helyben forgó tánc volt, amit ma friss csárdásnak nevezünk. Egészen más tánc viszont a jóval későbbi, helyváltoztató, lépegető jellegű lassú csárdás. Köztudottan két lépés jobbra, kettő balra. Ez a tánc az, amely kívánja és kialakítja a négynegyedes ütemet. Tulajdonképpen, ha már az előző lefoglalta a csárdás nevet, ezt nem is szabadna csárdásnak nevezni. Jókai Mór 1877-ben megjelent Szép Mikhál című regényében, a regény második Rákóczi György idején játszódik, azt írja. Az akkori magyar táncok nem hasonlítottak a mostanihoz, amit most csárdásnak, friss magyarnak neveznek, azt csak a falusi lakokban járták. Jókai, a magyar élet kivételesen éles szemű megfigyelője, még 1877-ben is csak olyan csárdásról tud, melyet más néven friss magyarnak neveznek. Ez egészen pontosan egybevág azzal az adatunkkal, hogy az 1878-as boszniai hadjárat idején még nem volt divatban a mai értelemben vett új stílus. Bereszki János mind a lassú csárdás, mind a kifejlett új stílusú dallamok kialakulását és elterjedését az 1880-as évek második felére, illetve az 1890-es évekre teszi. Logikusnak látszik, hogy a két folyamat, a lassú csárdás és az új stílus kialakulása együtt, egymást támogatva bontakozhatott ki. Érdekesen alakult az új stílusú dallamok ritmikája az erdélyi használatban. Tudjuk, hogy az erdélyi tánc és zenedialektus jelenséget éppen az okozza, hogy ott nagyobb arányban élnek még a régi stílusok az újakhoz képest. Itt, ahol még napjainkig is nagyon kevéssé volt elterjedve a kétlépéses lassú csárdás, a meglévő régies táncritmusokhoz igazították az éneklést.
S most jövök a kolozsvári fogdából, leesett a vasalovam lábáról, nyisd ki kövász zöldre festett műhely ajtódat, vasal meg a keselj lábú lovamat, s nyisd ki kövász zöldre festett műhely ajtódat, vasal meg a keselj lábú lovamat, s míg a kovács vasalja a lovamat, más pohárból. A gyácsokot ne szígyeld az anyától, s így áll velem a legelső fényes pohárból. A gyácsokot ne szígyeld az anyától, csókot adnék a huszárnak, nem lehet, s mert a huszár nem igaz szívből szeret. Háj, a huszár igaz szívből, hely de szeretne maga mellé gyerekbe ültetne. S háj, a huszár igaz szívből, hely de szeretne, s maga mellé a gyerekbe ültetne.
Berezky János gondolatmenetének végére érve összegezhetjük a tanulságokat. Ő fölvetette a kérdést, vajon a Bartóki B-osztály valóban olyan egységes-e, mint ahogy az eddig a benyomásunk volt. Megállapította, hogy a B-osztályon belül két elváló stílusrétek mutatható ki, mely egyben az új stílus kifejlődésének két szakaszáról is tanúskodik. Az első réteg, mellyel kapcsolatban lényegében még csak új szerkezetről beszélhetünk, néhány valamivel korábbi népies műdalból kinőve az 1850-es években tűnik föl népzenénkben, és az 1860-as, 1870-es években terjed el. Ezt korai új stílusnak nevezzük. A másik, a kifejlett új stílus, az 1870-es években tűnik föl, és az 1880-as évek második felében, illetve az 1890-es években terjed el. Ennek létrejötte az új szerkezet és egy még újabb jelenség, a magyar népzene általános augmentáció a találkozásának köszönhető, melyet vélhetően a lassú csárdás kialakulása és elterjedése inspirált.
Táncházban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzser Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA.